Pál apostol írta a börtönből, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 274. éneket énekeljük, kapcsolódva az ige hirdetéshez, majd 274-es éneket énekeljük, és figyeljünk oda a szövegére, gyönyörű énekez. 274-es ének első versét fennállva, leülve majd folytatni fogjuk. Így kezdődik a 274-es énekünk. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, azt csodaképpen őrzi itlen, ínség baj közt is élteti.
Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi hitlen, ínség baj közt is élteti. Nem kövény, de építen.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük, tehát 274-es ének második és harmadik versei. A súlyos gondok mit használnak? A sóhaj, sok jajszó mit ér? És a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérem, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 28-as fejezetből olvasok három verset ma, a 16-os, a 30-as és a 31-es verseket. Tehát apostolok cselekedetei 28-as fejezet, a 16. verset, a 30-as és a 31-es verset olvasom. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Ő pedig ott maradt teljes két évig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Urunk, szíven találó minden gondolata az imént énekelt énekünknek, mérlegre tesz bennünket, hogy vajon mi mindent odaadtunk-e neked. Igaza van az éneknek, hogy az az ember, az áldott, az őrzött, a boldog, aki mindent odaadott a kezedbe. Életének idejét, szívét, örömét, boldogságát, de még a boldogtalanságát is, terheit és kéréseit, bűneit és múltját, mindent. Szeretnénk, Urunk, követni ennek az éneknek a tanítását. Szeretnénk mindent a Te kezedbe tenni. Mindent oda tenni, hiszen Te vagy egyetlen menedéke az emberiségnek. Te vagy a mi életünknek is egyetlen menedéke, az egyetlen megváltó és megtartó. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ének még arra is tanít, figyelmeztet, hogy ha kesergünk életünk bajai miatt, akkor a sok sóhaja, jajszó önmagában nem ér semmit. De ha oda visszük hozzád, ha könnyeinket, a panaszunkat, a sóhajókat is neked adjuk, akkor átélünk valami különleges dolgot, amit azelőtt nem ismertünk. Átéljük, hogy aki Krisztusban van, az megtartatik, ínség és baj közt is. Azt élteti a kegyelmes Isten, azt hordozza még viharos időben is. Át tudunk így menni mélységeken, műtéteken és kórházon, gyászon és fájdalmon, betegségeken, olyan gondokon, amelyek esetleg másokat felőrölnek, a mi életünk átvitetik, megtartatik. Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatjuk rád magunkat, és kérünk is téged, hogy tarts meg, őrizd meg, és hordozz bennünket hatalmas, szerető agyai kezeddel. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, Urunk, hiszen vannak közöttünk, akik mélységeken mennek át, terheket hordoznak, vannak közöttünk szenvedők, betegek és gyászolók, szomorkodók és könnyezők. Őket különösen hadd bízzuk ma Te reád. Légy ő velük, és az ő életüket tartsd csodálatosan kezedben. Őrizd őket, még a bajokban, a viharokban is. Vidd át őket a mélységben, győzelmesen. Erősíts meg őket lelkükben, szívükben, a kegyelmed által, a hitben. Megtartassanak, és az ő életük benned elrejtett élet legyen. Légy vigasza a gyászoló szívű testvéreinknek. Állj oda melléjük, és csodálatos kegyelmeddel, az örök élet vigasztaló beszédével emeld fel őket a mélyből. Légy a betegekkel, Urunk, segítsd meg a műtéteseket. Hajolj le őhozzájuk, vedd el szívükből a félelmet, add, hogy rád merjék bízni magukat, letenni mindent a Te kezedbe. Hiszen Te soha nem követsz el hibát, és Te nagyon szereted a benned bízókat. Jöjj, Urunk, és hadd lássuk meg velünk való cselekedeteidet, csodáidat, terveidet, hadd szemléljük ma is az igében tanításodat, Te adj halló fület, ígéret befogadó szívet. Érints meg, hordozz, ments meg magad számára, Urunk. Köszönjük, hogy Jézusban megváltottál, hogy a bűneink bocsánata elkészült Krisztusban. Köszönjük, hogy az örök élet is készen van a benned hívők számára. Köszönjük a csodás javaidat, amelyeket mind-mind nekünk készítetted el. Áldott légy örökké. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett dicséretünknek a negyedik versét énekeljük, 274-esének negyedik verse, 274-es énekünk negyedik verse tehát. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott.
Zengj hát az Úrnak, járt az utat, mit éppen nékedő adott. A mennyből gazdag áldás juttat, s majd Jézus át szép új napot, kiben
bizonságtételem alapígéje Pál apostolnak a legutolsó leveléből való. Ezt halála előtt írta Timóteusnak. Az igehely írva található a Timóteusi második levélben. A negyedik fejezetből olvasom a 6-os, 7-es, 8-as verseket. Tehát az igehely 2 Timóteus 4, 6-tól 8-ig. 2 Timóteus 4, 6-tól 8-ig. Pál írta. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, vannak emberek és vannak családok, akik előtt bizonyos témákról tilos beszélni. Ő előttük azok a témák olyan tabu témák, senki föl nem merje hozni, nem illendő előttük az beszélni, olyan érinthetetlen témák. Az egyik ilyen tabu téma sok ember előtt a halálnak a témája. Nem beszélnek odahaza róla a családban sem sajnos, nem beszélnek a gyermekeknek, pedig kellene. A Biblia nagyon fontos tanítást ad ezekről, azért is nagyon szeretem a Bibliát, mert a Bibliában nincsenek tabu témák. Nincsen olyan téma, amit a Biblia nem akar érinteni, mert fél tőle, nem akar érinteni, mert arról tilos lenne beszélni. A Biblia legőszintébben és a legcsodálatosabban érint, és kendőzetlenül beszél minden olyan témáról, amelyre szükségünk van, hogy megbeszéljük. A halál és a halálra való felkészülés sok ember előtt egy olyan téma, amelyről nem beszélnek és nem is tud róla. Pedig talán az egyik legfontosabb, amiről kellene beszélni, mert egyszer el fog jönni ez a pillanat, és ha nem vagyunk rá készek, akkor az tragikus lesz a mi örök életünkre nézve. Pál apostolos sorozatunknak így a végéhez kezdünk érni, és hát érdemes ezt is megszemlélni Pál életében, hogy ő hogyan készült a halálra, mi volt az ő szívében, mi volt az ő lelkében, mi az, amit ő tanít nekünk, és amit hátra hagyott csodálatos örökségül bizonságtételként ebben a témában is. Ma tehát a halálra készülő apostolt fogjuk szemlélni. Az ige annyit mond el róla, hogy ugye Krisztus után körülbelül 60-ban érnek Rómába, az őt szállító hajó fogolyként érkezik ugye Rómába. Lassú a római jogi gépezet, úgyhogy 2 évet tölt Rómában, amíg a császár elé kerül az ügye. Beszéltünk arról, hogy ezt a 2 évet Isten megáldja, nagy lehetősége Rómának, a fővárosnak, hogy ott van az apostol, tanít és hirdet, csodálatos evangéliumot, minden akadályoztatás nélkül. A Biblia nem írja az apostol halálát, de a történelemből tudjuk, hogy Néró császár, ez a gyűlöletes, gonosz szívű, kegyetlen császár, ez megöleti Pál apostolt, vértanú halált hal az apostol, de Isten ezt kijelenti neki. A legutolsó levelét, Timóteusi második levél, ez megmaradt ránk, tehát tudjuk olvasni a Bibliában, amit halál előtt írt, és egészen nyíltan, egészen őszintén és csodálatos békességgel beszél a közelgő haláláról az apostol. Hatalmas dolgokat lehet itt tanulni. Elmondja Timóteusnak, hogy én nem sokára feláldoztatom. Elérkezett elköltözésem ideje. A földi élet végéhez értem, és belépek az örök hazába. Csodálatos váradalom van benne. És figyeljetek arra, hogy a Biblia nem halálvágyról beszél, nem halálváradalomról, hanem az örök hazába való megérkezés váradalmáról. A hívő ember nem akar minél előbb meghalni, hogy a mennybe kerüljön, végig akarja járni a földi utat, ezt nem rövidíti meg, viszont amikor elérkezik az idő, akkor örömmel fogadja, hogy Uram, most megnyitod az ajtót, és beléphetek az örök hazába. Elfoglalhatom a mennyországban azt a helyet, amelyet nekem készítettél már az idő kezdete előtt. Ez az a reménység, ami Pált élteti, így beszélő a halálról, nem félelmetes dologként írja le, hanem egy csodálatos Krisztussal való találkozásként beszél Pál apostol a halálról. A kivégzése nagyjából a Krisztus után 62-63 magasságára tehető, így datálnak a történészek, hazatér a földi vándorút után az Úrhoz, és örökli, ahogy ő elmondta, az igazság koronáját, tehát örökli az üdvösséget, mert a hitet megtartotta, a futását elvégezte, a nemes harcot megharcolta. Ezt írja tehát az utolsó levelében. És nézzük akkor, testvérek, a mai témánkat, és gondolatról gondolatra haladjunk, hogy mennyi mindent tanít és elénk ad a Szentírás ebben a témában. Az első pontunk, és tegyük fel ezt a kérdést, hogy micsoda a halál? Micsoda a halál? A Biblia azt mondja, hogy a bűnesetnek a következménye. Nem volt benne a teremtésben, hogy az ember meghaljon. Ha Ádám és Éva nem buktak volna el, akkor nem lenne halál. De elbuktak, tehát a bűneset következménye, a bűn következménye a halál. Azt is mondja a Szentírás, hogy a halál a földi életünknek a vége, tehát a földi életünknek a vége. És ilyen kifejezést is tudunk mondani a Bibliából, hogy egy ajtó. A halál egy ajtó ebből a világból a túlvilágra. Egy ajtó tehát a földi életünk végén, és ezen az ajtón beléphetünk a túlvilágra. A második pontban tegyük fel azt a kérdést, hogy mi nem a halál. Erre is nagyon fontos, hogy válaszoljunk, mi nem a halál. Azt mondja a Biblia, hogy a halál nem elalvás. Annak ellenére, hogy találhattok az Ószövetségben néhány olyan igét, amely költői képként használja a halálra az elalvás szót, az egész Biblia tanítását tekintve, és Jézusnak legfőképpen, hogy a gazdag és Lázár történetét, amely az összes határkérdést végtelenül részletesen tárgyalja, azt tekintve kijelentetjük, a halál nem elalvás. Aztán a halál nem megsemmisülés. Van olyan szekta, amelyik így tanít, hogy a halál megsemmisülés, kész, vége, puk, véget ért az ember, megsemmisült, nincs többé. Nem igaz. A Biblia nagyon komolyan mondja, hogy a halál nem megsemmisülés, hanem egy ajtó. Egy másik dimenzióban, egy másik helyen, ezek is csak emberi szavak, amelyel visszaadjuk, hogy az ember átlép ebből a világból egy másik világba, amely jelen pillanatban el van zárva a mi szemeink elől. Aztán azt is kimondja a Biblia, hogy a halál nem egy személy. Nem egy személy. Irodalmi művekben, de még viccekben is megjelenik, hogy a fekete ruhás kaszával. A halál nem személy. Ezt is jegyezzük meg, tehát nem elalvás, nem megsemmisülés, és nem egy személy. És a hívő ember számára a halál nem ellenség. Jézus, mint utolsó ellenségünket győzte le a halált a feltámadásával, ez egy bibliai ige, ezért a hívő ember számára, és hangsúlyozom, a hívő ember számára a halál nem ellenség. Ezt is nagyon jó, ha mi szívünkben tudjuk, és továbbadjuk majd a gyermekeinknek, unokáinknak, mert erről kell beszélni. Beszéljetek odahaza, üljetek le családdal néha-néha, és beszélgessetek az élet határkérdéseiről, legfontosabb téma. És a legtöbb családban ezek tabu témák. A harmadik pontunk, tegyük fel ezt a kérdést, és mi van a halál után? Mi van a halál után? Mit mond erről a Biblia? A zsidókhoz írt levélben van egy ige, a 9.27-es vers, egy nagyon gyönyörű ige, és így mondja, hogy elrendel dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Nekünk, akik térben és időben tudunk csak gondolkodni, nagyon nehéz elképzelni, hogy a teret is, az időt is Isten teremtette. Tehát aki meghal, kilép a térből és az időből. Nincsen, nem úgy kell elképzelni, hogy aki 6000 éve halt meg, az már a túlvilágon a 6000 éve malmozik és unatkozik, várva az utolsó napot. Ő kilépett az időből. Aki meghalt 6000 éve, meg 5000 éve, meg aki meghalt 1000 éve, vagy aki meghal holnapi napon, az a következő pillanatban, megint csak magyar kifejezéseket tudom visszaadni, Isten ítélő széke előtt fogja magát találni, kilépett az időből. Ott nem méretik az idő. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. A Zsidókhoz írt levél 9:27-es verse nagyon pontosan elmondja. A halál után meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt. Számot adunk a dolgokról. Számot adunk mindarról, ahogy éltünk. Hova kerülök, ha meghalok? Ez a negyedik pontunk. Hova kerülök, ha meghalok? Az Úr Jézusnak a tanítása szerint nincsen purgatórium. Ezt kitalálták a középkorban, nincsen purgatórium, nincsen tisztítóhely. A halál pillanatában végérvényesen eldől, hogy hol tölti az illető az örökké valóságot. Hogyha valakit a halál pillanata úgy talált, hogy az ő szívében nem volt a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett élő hit. Nem foglalkozott Istennel. Nem foglalkozott avval, hogy Jézus őt megváltotta, a bűnei bocsánatát elkészítette. Ha hisz ő benne, örök élete van. De ezt nem kellett neki. És így éri a halál pillanata. Az az ember, a Biblia tanítása szerint, nagyon határozottan kimondja a Biblia, hogy az az ember elveszik örökre. A kárhozat is örök az ige szerint, tehát a kárhozat sem megsemmisülés, hanem egy örök gyötrelem. Így mondhatunk egy ilyen mondatot, hogy valamilyen szinten, de most játszom a szavakkal, mindenkinek van örök élete, de nem mindegy, hogy ezt hol töltjük az örökké valóságot, az örök gyötrelem helyén, vagy az örök boldogság helyén. Tehát akit a halál pillanata hit nélkül, Jézus nélkül ér, az az ember elveszett. Itt volt a nagy lehetőség, hogy megragadja a földi életében az evangéliumot, amit Isten mindenkinek kínál. Isten sír az emberek után, és azt szeretné Isten, hogy mindenki megtérjen, és eljusson a hitre, és mindenki üdvözüljön. De a Biblia szomorúan mondja el, hogy sajnos nem mindenki ragadja meg. Vannak sokan, akik tudatosan elutasítják, hogy nem, nekik nem kell Krisztus. És ennek egy örökké valóságon át fogják inni a levét. Ez az embernek az igazi tragédiája, hogy lemarad az ingyen kegyelemről. Lemarad a legnagyobb lehetőségéről. Élhetne örökké, és eljött elveszik örökre. Mi van avval, aki itt a földi életben hitre jutott? Itt a földi életben meghallotta az evangéliumot, és az ő szívében döntött, és azt mondja, nekem kell ez a Jézus, és kell a kegyelem. És fölveszi a kapcsolatot Istennel, elkezd imádkozni, keresi az Urat, elkezd igét olvasni, és neki ez fontos lesz, és odafordul a lelkével az Isten felé. Ha a halál pillanatában, az ilyen embert ugye hitben éri a halál, és Isten a mi szívünket nézi, és azt látja, hogy ez az ember megragadta Jézust, megragadta az engesztelő áldozatot, akkor Isten úgy tekint arra, hogy ez az ember, mintha soha nem követett volna el bűnt, tiszta és igaz, és bemehet a mennybe. Akit a halál pillanata, tehát élő hitben ér, az Isten legcsodálatosabb ajándékát, az üdvösséget kapja. Ez egy annyira csodálatos ország, hogy Pál apostol is, aki hát nálunk 10 milliószor bölcsebb volt, és sokkal több kijelentést kapott, mint bármelyikünk, és így tudod csak leírni, az 1 Korintus 2.9-ben van az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Negatív leírással tudja visszamondani, hogy olyat szem nem látott, olyan fül nem is hallott, és a szív meg sem sejtette egy embernek a szívese azt a csodát, azt a boldogságot, azt a fantasztikus dolgot, amit Isten azoknak elkészített, akiknek kellett Jézus. Ezt tudhatjuk a mennyről, hogy a legcsodásabb hely. érdemes hinni Jézusban. Mert valami olyan csodát készített Isten, jutalmul azoknak, akiknek az ő egyszülött fia kellett, amit mi el se tudunk képzelni. Nincsenek rá szavak. Nem is próbálnám kitalálni sem, mert sem az értelmem nem elég rá, sem a magyar nyelv kifejező készlete nem elégséges arra, hogy kifejezzük azt a csodát, amit Isten készített az őt szeretőknek. Tehát a halál pillanatában eldől, hogy ki hol tölti az örökké valóságot. Ezért nagyon-nagyon fontos itt a Földön Jézus Krisztus megragadni. Egy élet van, mondja a Biblia, nincsen lélek vándorlás, ahogy a keleti pogány vallások tanítják, ezt a Biblia nagyon határozottan, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy majd a következő életemben meg újra születek egy póknak a testében, meg egy másiket. Nincs ilyen. Egy élet van, elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet következik. Nagyon határozott a Biblia. Ezért ez az egy élet, ami adatik. Ekkor kell észnél lenni, hogy mi elveszettként kapunk egy életet, hogy meghalljuk az evangéliumot, ez Isten mentőve a világnak, hogy el ne vesz ember, el ne kárhoz, és ezt te megragadod, és ezt hittel lehet megragadni, akkor tied. Isten ingyen neked adja. A hatalmas árat, amibe került kifizetni a te bűneidet, ezt a nagy árat nem neked kell megfizetni. Nem is tudnád, én sem, te sem. Ezt Jézus fizette meg a Golgotán. Ezért szenvedett. Ezért kellett olyan rettenetes mélységet Jézus Krisztusnak megjárni, mert ebbe került neki, hogy kifizesse mindannyiunk bűnadósságát az Isten igazságossága felé. És ő rendezte a számlát. Rendezte a te számládat, meg az enyémet. Ha ezt hiszed, örök életed van. Isten megbocsátotta minden bűnödet Jézusért. Az ötödik pontunkban tegyük fel azt a kérdést, hogy kik félnek a haláltól? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Sok ember számára talán ezért tabu téma a halál, mert fél tőle. Kik félnek a haláltól? Azt mondja erre a Biblia, hogy azok félnek a haláltól, akik még nem békéltek meg Istennel. Akiknek a szíve nem lett Jézusé. Akik nem tértek meg Istenhez. Ugye úgy születünk meg mindannyian erre a földi életre, Istentől elszakadt lelki állapotban vagyunk. A bűn hatalma alá, a sátán uralma alá születünk meg. A legédesebb csecsemő is a családotokban így érkezik meg. Te is, én is így érkeztünk meg. És amikor elkezdünk növekedni, ugye Isten nélkül növünk fel, még a vallásos családban is, mert nem a vallásosság üdvözít, a megtéréskor leszünk Isten gyermekeivé. A Jézusban való hit üdvözít. Itt, a földi életünkben, amíg nem békülünk meg Istennel, nem fogadjuk be Jézus evangéliumát, addig az ember szívében egy kibeszélhetetlen békétlenség van. Innen lehet tudni, hogy van-e újjászületett életünk, hogy amikor hallgatjuk az evangéliumot, hallgatjuk a prédikációt, akár a mait is, ha a szívedben békétlenség van, akkor nincs újjászületett életed még. De ha ezen sorok, mondatok alatt a te szívedet és a testedet átjár egy hatalmas békesség, az Isten szeretetében való megnyugvás, akkor van új életed. A Biblia azt mondja, hogy nincs békességük a bűnösöknek, tehát a megtéretlen embernek nincs békessége. Aki Jézus befogadta, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei, békessége van az Istennel. Ez nem az a békesség, hogy nincs háború, ez az a békesség, amit a szívben belül van. Kik félnek a haláltól? Akik még nem adták oda szívüket Jézusnak. Aki még nem ment át a megtérésen. Ők békétlenek, és a halál nekik valami félelmetes rettentésnek tűnik. Mert az ember lelkiismerete ott dörömböl belül, hogy nincs rendben az életed. Ha most ebben a pillanatban meg kellene állnod, Isten ítélőszéke előtt, elvesznél. Ott dörömböl belül a lelkiismeret. De ha Jézust megragadod, eltöröltetik a múltad, a bűnöd, minden törvényszegésed, mert Jézus ennek árát megfizette. A te bűneid ítéletét elhordozta előre. És ha te ezt hiszed, neked tulajdonítatik Jézus igazsága. Hitáltal. A hatodik pontban ránézünk párra. Nézzétek az apostolt. Csodálatos ránézni mindig egyébként, de most különösen ott a halála előtt miket mond, hogyan beszél, mennyire felkészült a halára. Hadd olvassam fel nektek még egyszer azokat a sorokat, tehát a 2 Timóteus 4-ből 6-tól 8-ig. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Hát íme így beszél egy élet, amelyik felkészült a halálra. És egy gondolat erejéig hadd mondjam el nektek, testvérek, hogy a halálra nem akkor kell felkészülni, amikor már tudjuk, hogy egy hét múlva lesz, vagy egy nap múlva lesz. Általában nem tudja az ember. Nem akkor kell felkészülni. A halálra minél előtt fel kell készülni. Ha lehet még tinédzserként, amikor az ember már elég értelmes, és megértheti az evangéliumot, és befogadhatja Jézust. Akkor kell felkészülni, és akkor bármikor él, akár egy év múlva, vagy 70 év múlva, az ember készen van. Ha rendeztem az életemet Istennel, rendeztem a bűneimet, odaadtam a szívemet, és onnantól kezdve a keskeny útra ráléptem, és Jézussal járok, akkor bármikor jöhet a halál, még ha váratlanul is jön, nem baj, mert kész vagyok hazamenni a mennyei hazába. Így kell szemlélni a halált, nem rettegni minden nap, hogy éppen akkor mikor fog érni, nem avval kell a hívő ember, hogy vajon ma fogok-e meghalni, nem járom az utamat. Ismeritek Luther Mártonnak a remek mondását, ő azt mondta, hogy ha bizonyosan tudnám, hogy holnap meghalok, akkor is ma még elültetnék egy almafát. Ezzel Luther azt akarta kifejezni, hogy ha még tudnánk is, hogy mikor fogunk átmenni e világból az Isten országába, az utolsó pillanatig kell csinálni a kötelességeinket, kell csinálni a hitben való járást, kell csinálni a munkádat, el kell mosogatni például otthon, vagy megfőzni az ebédet, vagy elmenni hétre a gyárba, és nem az van, hogy hát 10-kor hazaszólít az Úr, akkor már hétre nem megyek be a gyárba. Tehát nem így kell nézni, hanem az utolsó leheletig hűséggel járni az utunkat. De nem tudjuk, mikor lesz ez az utolsó pillanat. Ezt elrejtette Isten előlünk, nem is kell tudni, az embernek akkor állandóan azt ketyegne a fejébe. Azt mondja a Biblia, hogy ragadd meg Jézust, és legyél kész. Járd az utat. Azért választottam ezt a 274-es éneket, tel is tele van ehhez a témához, csodálatos tanítással. Remélem figyeltük a szövegét, akár ez az utolsó verszak, amit énekeltünk. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. Bármiért most, betegség, gyász, fájdalom, mélység, vagy éppen magasság, öröm vagy bánat, te járd az utat, hittel és engedelmesen, tisztaságban és hűségesen Jézushoz. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus áld új, szép napot. Ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él. Hát ő ad majd új napot. Új napot a holnapot, új napot mindaddig, amíg ő éltet, és itt kell járnod, előbb senki nem hal meg, míg az Isten itt akarja látni. Ha meg Istentől jön a hazahívó szó, akkor meg nem kell azt mondani, hogy Uram, hát nekem még szeretnék itt ezt, azt meg amaszt. Ha hazahívó szó van, akkor megyünk haza. És ha Isten azt mondja, hogy itt letellett a földi vándorutad, vár a mennyei haza, akkor hadd tegyen föl így a kérdést, hogy ki az a bolond, aki nem akar hazamenni a csodálatos örök homba, hogy letelik a földi nyomorúság, és ott fönn nincsen kórház, nincsenek betegségek, ott nincs temető, ott nincs nyomorúság, nincs fájdalom, ott az Istennel való csodálatos együttlét vár a hívőket. Tehát nagyon fontos Páltól megtanulni ezt. Ő nem fél a haláltól, mert a hívő embernek nem ellensége a halál, hanem hazaérkezés az örök hazába. És Pál így beszél Timóteusnak, hogy én nem sokára feláldoztatom, elérkezett az elköltözésem ideje. Nem félelmetesen beszél, hogy hú, nem sokára meghalok. Azt mondja, hogy az elköltözés sem ideje. A költözés az azt jelenti, hogy egyik helyről a másik helyre megyek. Tudunk mi így szemlélni, ilyen biblikusan gondolkodni, és nézni az életet és a halált? Az elköltözésnek az ajtaja a halál. Pál így beszél róla. És érdemes elgondolkodni azokon a sorokon, amiket az életéről megfogalmaz Pál. Azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ez a három dolog kell, hogy mi készen legyünk a halálra. A nemes harcot megharcoltam. A Biblia szerint a hit harca egyedül a nemes harc. Sokszor elmondtam azt a gondolatot, hogy az nem nemes harc, amikor az ember egy veszekedős rokonnal, vagy egy veszekedő szomszéddal hadban áll, és mindig esetleg van valami hajtépés, az nem nemes harc, azért szégyelni kell magunkat, hogyha veszekedünk. A nemes harca hitnek a harca. Az ördög minden nap azon fog mesterkedni, hogy te ne higgyél Jézusba, te meg harcolj a te hitedért, tartsd meg a hitedet, el ne lophassa az ördög, el ne pusztíthassa mindazt, amit Isten kegyelme benned munkált. Ez a nemes harc. Hogy itt ebben a bűnbe esett világban őrzöm a szívemet tisztán, a gondolataimat tisztán, az utaim normális, Istentől rendelt utak legyenek, lépéseim, a tetteim Isten előtt kedvesek legyenek, hitben járjak, Jézussal járjak, na ez a hit nemes harca. Azt mondja Pál élete végén, a nemes harcot megharcoltam. Végig járt a földi vándorutat, és ő őrizte a szívét, a hitét, és igyekezett Jézusba járni. Nem volt tökéletes Pál, nem volt bűntelen ember, de Jézussal járt, és megtartotta a hitet. Ezt mondja ugye harmadiként, hogy a hitet megtartottam. És azt mondja, hogy futásomat elvégeztem. Ugye a futás ehhez a sporthoz hasonlítja, volt egy ilyen sorozatunk is, a hitben való járást Pál. Hát ha megnézzük orvosilag a futás az egyetlen olyan sport talán, amiben minden izma részt vesz az embernek, és oda teljes erőbedobást kell adni. Az nem járás, az nem kocogás, az nem sakkozás, az futás. A hitben való járást nem lehet félgőzzel, nem lehet negyed szívvel. A hitben való járásba mindent bele kell ad, ott 100%-nál kevesebb nem elég. Azt mondja Pál, a futásomat elvégeztem. Tehát amikor én Jézussal járok, mondja Pál, lefordítva mit mondott, akkor én ezt teljes erőbedobással igyekeztem csinálni, nem félváról, nem hobbi keresztjén voltam, nem hobbi apostol, aki a szabad idejében egy picit foglalkozott Jézussal, hanem ő neki az egész élete Jézus volt. Vajon megtanuljuk-e Páltól, hogy így lehet a halálra felkészülni? Járni a hit útján, hűséggel és teljes erőbedobással. Ha jönnek a kísértések, akkor Jézust segítségül hívjuk imádságban, és megharcoljuk a hit harcát, a hitünket nem adjuk, és a hitet meg is tartjuk az utolsó leheletig. Az utolsó leheletig. Ez nagyon fontos. Aki nem tartja meg a hitet, az a hit dolgában hajótörést szenved. A mennyországba hit által lehet bejutni. A nyolcadik pontunk, mi az üdvösségnek a feltétele? Mi az üdvösség feltétele? Testvérek, egyedül a hit. A Jézus Krisztusba vetett élő hit. A Biblia többféle hitről beszél. Az a hit, hogy valaki azt mondja, hogy hiszem, hogy van Isten, azt mondja erre a Biblia, hogy ez egy holt hit. Az ördög is hiszi, hogy van Isten, és mégse fog üdvözülni. A hit azt jelenti a Biblia szerint, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozatát saját magamra nézve elfogadom. Ebben benne van az, hogy kell a kegyelem, mert elismerem magamat elveszett bűnösnek. Nem mindenki jut idáig el, hogy ő elveszett bűnös. Nagyon sok ember jót gondol magára, és azt gondolja, hogy jó, hát mindenki bűnös, de azért én nem vagyok annyira elveszett eset. De elveszett eset vagyok. Amíg nem mondja ki a szívet, hogy elveszett eset vagy te is, addig nem lesz élőhit. Az élőhit ott kezdődik, hogy az ember elveszettként ragadja meg azt a kegyelmet, amit Krisztus engesztelő áldozata kínál a megtérő, elveszett bűnösnek. Na ez a hit, amikor azt hiszem, hogy Jézus az én bűneimért megbűnhődött előre, és ezért nekem Isten ad kegyelmet, bűnbocsánatot, örök életet. Ez a hit. Ha nem ez a te hitednek a tartalma, az még nem élő hit. Az üdvösség egyetlen feltétele a hit. És hadd fogalmazzuk meg másként is, hogy mi nem a feltétele az üdvösségnek. Nem feltétele például a keresztség, noha nagyon fontos dolog. Nem feltétele a konfirmáció, ami szintén egy nagyon fontos dolog, a hitünket megvallani a gyülekezet előtt. Gondoljunk bele a megtérő Latorra. Ő nem volt megkeresztelve, és ott lesz a mennybe. Ő nem konfirmált, nem járt gyülekezetbe, nem volt hittanos, sőt valószínűleg a hit nagy dolgait, ha megkérdeztük volna tőle, hogy hogyan van, gőze nem lett volna, hogy hogyan vannak, de ő hittel föltekintett élete utolsó órájában a megváltóra, és hozzá kiáltott. És ott lesz a mennybe. Az üdvösség egyetlen igazi előfeltétele a Jézus Krisztusba vetett hit. Van-e nekünk ilyen hitünk? Ez egy hatalmas kérdés. Lev Tolsztoj, a híres orosz író a 19. században, ő gróf volt, és élt az orosz arisztokráciának a orgiázós, rettenetes életét, és megcsömörlött, nem talált örömet és boldogságot. És biztos tudjátok néhányan, hogy Tolsztoj megtért, hívő keresztjén lett. Egyszer így ír erről, 5 évvel a megtérése után írta le, hogy 5 évvel ezelőtt befogadtam Jézust. Megtaláltam a megváltót. És megváltozott az életem. És 4 pontot ír le, ami nagyon érdekes, érdemes ezen elgondolkodni. Azt mondja, hogy ami azelőtt vonzott, és amire vágytam, megtérésem után arra már nem nagyon vágytam. Aztán, ami azelőtt nem volt nekem olyan fontos, és nem vágytam rá, mint Isten dolgaira, az ígére, a közösségre, az imádságra, arra meg elkezdett vágyakozni az én lelkem. Aztán leírja, hogy és amit Krisztus nélkül rossznak tartottam, az jónak tűnt utána nekem. És a 4., amit meg Krisztus nélkül jónak tartottam, Krisztussal már rossznak, gonosznak, bűnnek láttam. Íme végbe ment Tolsztojban is a nagy változás, mert megismerte a megváltót, mert hitre jutott. Tudjátok, minden olyan prédikáció, ami nem a Jézus Krisztusba vetett új életről szól, hogy újjá lehet az életet Krisztusban. Minden olyan prédikáció, amely csak moralizál, vagy törvényeskedik, az hasonlatos ahhoz, ez Spurgeon mondta ezt a hasonlatot, hasonlatos ahhoz, mint hogyha a folyóból a belefulladt embereket halásznánk ki, hogy kitegyük oda szegényeknek a holttestét a folyópartra. És Spurgeon jól mondta, minden olyan prédikáció, amely nem érinti meg Krisztust, és azt a lehetőséget, hogy neked teljesen újjá lehet az életed Krisztusban. Isten gyermekévé lehetsz. Tiszta és igaz lehetsz az élő Isten szem előtt. És ott lehetsz a mennybe örökké. Ami nem erről beszél, hanem csak moralizál. Ezt ne tedd, azt ne tedd. Csak törvényeskedik. Az a prédikáció az a folyóból a halottak kihalászásához hasonlít. Emberi szó emberen nem segít. De Isten evangéliuma az segít az emberen. Csak ez gyógyítán meg minket az elveszettségünkből. A Krisztus evangéliuma. Téged is, engem is csak ez gyógyít meg. Csak ezt tesz újjá. A Jézus evangéliumába vetett élőhit. Az utolsó pontunk, amit a köszöntő igében olvastam, ezt a Filippi 1.21-ben olvashatjuk. Pál írja a börtönből, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Fantasztikus egy mondat. De ezt a mondatot nem mindenki tudja kimondani. Ez egy olyan mondat, amit csak a teljesen átadott szív tud kimondani. Hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Csendesen kérdezem, testvére, ki tudod mondani ezt a mondatot? hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Én már annyi mindent hallottam emberektől, hogy minekik az élet. Többen mondták már, tiszteltes úr, nekem az unokáim az életem. Hogy a gyermekeim az életem. A munkám az életem. A feleségem az életem. Mennyi mindent mondanak az emberek. De ezt kevesen mondják, hogy nekem az élet Krisztus. Testvér, hogyha bármi más neked az élet, a munkád, a családod, szerelmes házastársad, gyermekeid, unokáid, de nem Krisztus, akkor nem vagy kész még a halálra. Isten nem azért adott társat, gyermeket, unokát, munkát, örömet és boldogságot neked, hogy az legyen a te életed. Ezek ráadás ajándékok. Az igazi ajándéka Istennek Krisztus. Minden más ráadás ajándék. Ráadás ajándék egy boldog házasság, a házastársad, a gyermekeid, az unokád, ha van lakásod, ha van autód, ha van hobbid, ez mind ráadás ajándék. Kezeld ráadás ajándéknak. Istennek a legnagyobb ajándéka Krisztus. A szívedben, ha az első helyet Krisztusnak adod, akkor minden a helyére kerül, akkor lesz igazán a ráadás ajándékokban is örömed és boldogságod, de ha Krisztusnak a helyére mást teszel, arra a Biblia azt mondja, hogy ez bálványimádás. Ha Istennek a helyére bármit vagy bárkit teszünk, arra a Biblia ilyen keményen kimondja, hogy az bálványimádás. Isten nem tűri, hogy az ő helyét, a neki illő első helyet másnak ad. Csak a teljesen átadott életű szív tudja kimondani ezt, hogy mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Pál azért tudta kimondani, mert az első helyet Krisztusnak adta. És nem mondjátok, hogy de Pálnak nem volt felesége meg gyermekei, tényleg nem volt neki felesége meg gyermekei, de ő szerintem, ha lett volna felesége gyermek, akkor is az első helyet Krisztusnak adta volna. És ki tudta volna mondani ezt a mondatot akkor is, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Amikor az Úr Jézus itt volt a földi életében, értünk, harcolt, tusakodott, ő valóban megharcolta a hitnek a harcát. Kitaposta az utat. Olyan küzdelmet, amit ő küzdött, egyikünk sem küzdött még. Jézus Krisztusnak a pokol, a halál, az ördög minden erejével, démonával meg kellett küzdenie, és megharcolta emberi testben, földi életében ezt a harcot, megtartotta a hitet, nem esett soha bűnbe, és az utat, amit ő kitaposott, a harcot, amit megharcolt, érte tette meg. Neked szerezte meg az utat a mennyben. Ő azért küzdött, azért áldozta fel magát, azért győzött, hogy te bemehess a mennybe. Hogy neked ne legyen ellenség a halál. Hogy te az ő igéjéből tanuljál. Megtanulj az ő győzelméből erőt meríteni. Megtanulj hitben járni, a keskeny úton élni. Megtanulj a kegyelemnek örülni. Fogadd el a kegyelmet. Isten megbocsátott neked. Ragadd meg ezt, ez a tied. Isten mindent elkészített. És nagyon nagy árat fizetett érted, mert annyira szeret. És annyira drága vagy neki. Viszonozd avval, hogy elmondod, köszönöm, Uram. Hogy hiszel benne. Hogy elkezdesz őtőlekért erővel engedelmeskedni neki. Jézus Krisztus érted győzött, érted tusakodott, küzdött az ördög minden hatalmával, és neked taposta ki a mennybe az utat. Bemehetsz a mennybe Jézusért, ha hiszel benne. Ő ezt megszerezte számodra. Bűneid bocsánatát, és az örök üdvösséget. Két történetet hozok zárásként. Spurgeon mesélte el, a prédikátorok fejedelme, hát ez már nagyon régen történt Londonban, arra hozta Spurgeon ezt a történetet, hogy Van, akinek rettenetesen nem kell az Isten csodálatos kegyelme. Spurgeon beszélt egy londoni emberről, aki elutasította a kegyelmet, és ettől rettenetesen békétlen lett, és megpróbált véget vetni az életének többször egymás után. Először leugrott a negyedik emeletből, és csodálatos módon túlélte, utána fölakasztotta magát, egyből megtalálták, és levágták a kötelet, túlélte, fölakasztotta magát még egyszer, megtalálták, levágták, túlélte, harmadszor is fölakasztotta magát, akkor is egyből ráakadtak, és levágták gyorsan a kötelet, azt is túlélte, de hogy mennyire békétlen volt, és mennyire nem tudott mit kezdeni magával. A harmadik levágás után fogott egy éles borotvát, fölugrott az ablakpárkányra, ott a segítők előtt elvágta a nyakát, és a mélybe zuhant. Meghalt. Amikor megvizsgálták a holttestét, még 12 friss vágást találtak rajta, amit önmagán a zuhanás közben ejtett. Spurgeon azt a mondatot mondta a történet után, hogy na, ilyenek leszünk, ha nem kell nekünk a Krisztus kegyelme, tele leszünk halálunkban azokkal a sebekkel, amiket önmagunknak okoztunk. Másik történet Whitefield bátyjának a története. Whitefield a nagy puritán igehirdető, egy fantasztikus evangélizátor. Whitefield bátyja megtért hívő ember volt, sokáig buzgó keresztjén, aztán visszaesett. Bizonyos bűnököt elbuktatták, lehúzták a mélybe, de Isten nagyon szerette Whitefield bátyját. És egyszer-egyszer elment, és hallgatta az öccse prédikációját. Az egyik ilyen igehirdetés nagyon mélyen megindította a lelkiismeretét. Utána vacsorához ültek, odaült és az asztalhoz, és azt motyogta magában, hogy elvesztem. Elvesztem. És ott ült egy nagyon komoly hívő asszony is az asztalnál, és annyit mondott neki, hogy ennek nagyon örülök. Whitefield bátyja megdöbbent. Az asszonyom, én azt mondtam, hogy elvesztem. Igen, jól hallottam, és megismétlem, ennek nagyon örülök. Asszonyom, hogy lehet ilyen kegyetlen, hogy örül az én elveszettségemnek? Ekkor mondta az asszony, igen, azért örülök, mert az van megírva a Szentírásban, hogy Isten az elveszetteket menti meg. Isten azért küldte a fiát, hogy az elveszetteket üdvözítse. Ekkor értette meg az asszony különös mondatát, hogy ennek örülök. Whitefield bátyja, potyogtak a könnyei. Azt mondta, milyen csodálatos a Szentírás, és milyen csodálatos az Isten, hogy szeret engem, és megbocsátotta minden bűnömet. Ő fölállt az asztaltól, kiment az udvarra, ott összeesett, és meghalt. De ott lesz a mennyben. A halál pillanata el van rejtve előlünk. Pálnak kijelentetett. Ő tudta, hogy mi vár rá. Isten különösen hordozta, vezette őt, és élete vége is megjelentetett ő neki. Nekünk nem jelentetik meg, de amit az ige tanít, Jézus Krisztus előtted járt. Átment a halálon, és ő az egyetlen, aki onnan visszajött. Legyőzte a halált is. Győzött bűnön, poklon, halálon, mindenen, érted? Azért, hogy te az övé legyél, övé volt eddig az üdvösség, de annak adja, aki benne hisz. És így tied lehet a kegyelem, bűnei teljes bocsánata, és az örök üdvösség. Ragadd meg. Amen. A 421-es éneket keressük ki, testvérek, az énekes könyvünkből 421-es énekünket. A 421-es ének egy ritkán énekelt énekünk, és egy csodálatos ószövetségi ember bizonyság tételéből íródott. Jób könyvét, akik ismerik, tudják, hogy Jób mondta, hogy mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, s ez a bőröm lefoszlik is testemben, látom meg az Istent. Hát Jóbnak a drága igéje, ami megihlette az ének íróját, tudom, hogy az én megváltom él, legyen ott a mi szívünkben ez a hit, és énekeljük most ezt az éneket. Most az első versét, majd záró énekként a többi verset is fogjuk énekelni, tehát 421-es ének első versét énekeljük, most felelve az ige hirdetése. Tudom, az én megváltóm él.
Tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár rám. Már hint felém és koronát, ígér a földi harc után. Már a világ gúnyhó nevet, a honvágy tölti lelkemet, mert nem sokára hív az Úr. Jöjj haza, jövel gyermekem, kitárt karjával vár az Úr. Gyer, pihenj nyugodj keblemen.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a halálra készülő pát is láthattuk az igében. Köszönjük, hogy a te igédnek, a Szentírásnak nincsenek tabu témái. Köszönjük, hogy végtelen szeretettel, de szókimondással tudsz beszélni a Bibliában mindazokról a dolgokról, amelyeket néha mi kerülünk, félelemből vagy oktondiságból. Köszönjük, hogy te megérintesz, beszélsz velünk, és tanítasz az élet útjára. Köszönjük, Istenünk, hogy te győztél Jézusban. És Jézus Krisztus által a halál a hívő embernek már nem ellenség. Köszönjük, hogy egy csodálatos ajtóvá lett, amelyen át beléphetünk a számunkra készített országba, a legcsodálatosabb országba, amelyet a Jézusban hívőnek készítettél, Urunk. Köszönjük neked, hogy Pál apostoltól megtanulhatjuk azt is, hogy hogyan lehet felkészülni a halálra. Köszönjük a hitnek az ajándékát, amelyet kérhetünk is tőled imádságban. Akkor is, hogyha mi imádságunk csetlik, botlik és gyengécske, akkor is, ha tele vagyunk kétkedéssel, köszönjük, hogy a hozzád kiáltót, a leggyengébb imát is meghallgatod, és aki téged keres, azt te befogadod. Dicsérünk ezért a szeretetért, a váltságért. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban minden bűnünkért szolgáltál. És aki hisz Krisztusban, annak eltörölted minden bűnét. Áldunk és magasztalunk kegyelmed sokaságáért. Köszönjük az örök élet ajándékát, lehetőségét. Köszönjük, hogy ha hitben van a mi szívünk, oda készülhetünk a földi vándorút után. Adj nekünk ehhez erőt, hogy végig az utolsó leheletünkig tudjunk járni a keskeny úton, legyen ott bennünk Luther hite, hogyha netán tudnánk, hogy másnap haza kell menni, akkor is tudjunk elültetni ma még egy almafát. Ha tudjunk úgy tekinteni életünkben a napokra, amelyek adattak, ma kell helytállni, mindig, ameddig itt vagyunk, erőt adsz és életet és új napot, helytállni, hitben járni, a nemes harcot megharcolni és a hitet megtartani. Urunkat, hogy a mi futásunkat teljes erőbedobással végezzük. Hát, hogy a hitnek az útját ne fél szívvel, ne fél gőzzel tegyük meg, hanem mindent odaadva te neked. Taníts bennünket az életnek dolgaira, és beszélj velünk még tovább is ezekről a dolgokról a Bibliában. Hozd elénk majd mindazt, amit ma tanítottál az ige hirdetésen keresztül, és ami szívünkben munkáld a te gondolataidat, a te akaratodat, hogy rendben legyen az életünk te veled. Őrizd meg minket attól, hogy megkeményedjünk. Őrizd meg minket a hitetlenség útjától. Vonj magadhoz, hogy egyikünk se vesszen el. Köszönjük neked Jézus Krisztus csodálatos engesztelő áldozatát. Köszönjük végtelen szeretetét. Köszönjük az ő igazságát, amely a benne hívőnek tulajdonítatik. Légy vígassza, Urunk, a mélységben járóknak. Imádkozunk a gyászoló szívűekért, a szomorkodókért. Imádkozunk azokért, Istenünk, akik a gyász fájdalmában, vagy valami vígasztalan bánatban vannak. Lépj melléjük, és evangéliumod csodájával vígasztald meg őket. Légy gyógyítója a betegeinknek, Urunk. Kísérd el a műtéteseket a kórházba. Légy velük, csodálatosan, győzelmes jobboddal támogasd őket. Te vagy, aki megtarthatod életünket. Tartsd meg azt, te benned. Őrizd meg azt, és ajándékozz meg élő hittel. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bátran Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja: légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Kedves testvérek, a 421-es ének maradék három versét énekeljük majd zárásként, és utána majd a himnuszt. 421-es énekünk, tehát Jób igéje, tudom, az én megváltóm él. Ennek a második, harmadik, negyedik verseit énekeljük, utána pedig majd fennállva a himnuszt. 421-esének második verse így kezdődik: remélek Jézusomban én, ő törlé el sok bűnömet.
Szenvedett,
ezért annyit véredet. Bár a világ gúnyol nevet, ahová tört élekemet, mert nem sokára kigazul. Mert nem sokára kigazul.